16 óra.
Itt vagyunk. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szelényi Károly fotóművésszel Kanyár Erika beszélget.
Azt szokták mondani, hogy minden sikeres férfi életpálya mögött található egy áldozatkész asszony. Szelényi Károly is megtalálta őt. A feleség és a társ mivel segíti művészeti kibontakozását?
A Saul fiának a főszereplőjével volt egy beszélgetés a közelmúltban, amit Rajferi barátom szervezett, és ő mesélte ezt, hogy a Tel Aviv-i polgármester sétál a feleségével, és a feleség elpirul, és oda köszön egy férfinek, vagy visszaköszön. És kérdezi a polgármester is, ez ki? Azt mondja, hát ez nekem udvarolt előtted. Na látod, milyen jó, hogy te polgármester lettél, és ő meg kőműves. Látod, milyen szerencséd van? Azt mondja az asszony, hát tudod, ha én hozzámegyek, akkor most ő lenne a polgármester, és te lennél a kőműves.
Hát, hát ez nagyon igaz, igen. Hogy Farkas Arankának, ja. Aki kiváló üzletasszony,
hát, igen, igen.
Nagyon sokat köszönhet.
Az igazság az, hogy az ember nem is gondolná, hát aki benne van, az tudja, hogy egy mekkora apparátus volt annak idején dr. Veres Éva vezetésével a nyelvi lektorátus egy kiadónál, mint a Horvinánál. Milyen fontos ugye a kapcsolatok tartása szempontjából, ugye mi még megtanultuk Belicai Lászlótól, meg Aranka is meséli a kultúrától, hogy egy bejövő levélre aznap kell válaszolni, méghozzá valami európai nyelven, vagy olyan nyelven, ami ők is vesznek, vagy beszélnek. Ebből a szempontból tényleg a kiadónak a összes gondját, baját Aranka viseli és csinálja, de azért itt többé-kevésbé ugye elmondható, hogy ez nem fáradtság, ez nagy öröm ezzel foglalkozni.
Az előbb beszéltünk a Szent Koronáról, azt hiszem, hogy ez az egyik legkiemelkedőbb munkája, immár harmadik kiadásban jelenik meg a Szent Korona könyv. Ön volt az első, az MTI-s fotósokat leszámítva, aki a Szent Koronát hazaszállítása után fényképezte, és a magyar államiságnak a jelképeit. Hallhatnánk erről valamit?
1978 Carter elnöksége alatt szállították haza, kaptuk vissza a Szent Koronát. Előtte nem is nagyon tudtuk, még azt se, hogy hol őrzik. Az 1972-73-as Árpádkori Ötvösség című Kovács Éva könyvben még a Marburgi Fotoarchívum háború alatti, háború előtti fekete-fehér koronafotóiból használtak egy párat. A Szent Korona hazaérkezése után óriási izgalmat jelentett ugye ez a magyar nép számára. Politikailag is egy jelentős lépés volt, ugyanúgy mint a római magyar kápolna, ugye, amit VI. Pál adott a magyaroknak, és hát a koronát, hála Istennek, én fényképezhettem. Ennek ugye több oka volt, ez a órát labórára szeretnék visszatérni, hogy azért én tényleg tudatosan készültem erre, azt tudtam, hogy én nem akarom az országot elhagyni. Jól érzem magam Magyarországon, az adott körülmények között is megvagyok, és biztos voltam benne, ugye, hogyha Magyarországon akar egy fotográfus úgy működni, hogy megéljem, akkor olyan irányba választok utat, ami itthon is gyakorolható, és ez a műtárs fényképezés például, és amit az előbb említettem, egyházi kincseknek a fényképezése, úgyhogy ebben már nagyon sok könyvem, prospektusom, esztergomi, Kárász Judit csinálta a fekete férképeket, én csináltam a színes képeket, Kovács Éva, Mozer, Miklós jelezte Mucsi Bandi a kiadványt, és ismert volt a nevem, úgyhogy ilyen riportképeken kívül, amikor szóba került, hogy a koronát és a koronázási palástot megjelentetnénk egy albumban, akkor hetekig fényképezhettem, a koronáról is körülbelül a Szent Koronáról is készült, vagy 100 fölvétel, és legalább ugyanannyi a koronázási palástról. A kiadványoknál nagyon fontos ugye a színvisszaadás, a megfelelő, hol csillog, hol nem csillog, millió technikai részlet van, de hát ennél is fontosabb a hitelesség és az a megbízhatóság, amivel a tárgyakat megpróbáljuk ugye visszaadni. Két alkalommal fényképezhettem a Szent Koronát, a második alkalom 2000 előtt, 1997 vagy 98-ban volt még egy második alkalom, és többé-kevésbé a Magyar Képek kiadó kezelésében vannak ezek a fölvételek, és számtalan kutató, és mindenki hozzáfér. Egy nagyon érdekes és megható pillanat volt a mi életünkbe, a korona életébe és Magyarország életébe az Európai Unióhoz való csatlakozás, és ebből az alkalomból a Marburgi Egyetem, a Marburgi Egyetemről tudni kell, hogy a világ legnagyobb képarchívuma. A Marburgi Egyetem egy internetes kiállításon a honlapján mutatta be egy éven keresztül a Magyar Szent Koronát csatlakozásunk tiszteletére. Körülbelül ugye ez, de hát a korona a mindennapok tárgya, most is több kiállítás készül, több helyen igyekeznek bemutatni, és ugye egy nagyon érdekes és fontos szempont, 2000-ben adtuk ki, ugye az 1000 éves jelenlétünk Rómával, ahol bizonyos engedélyek megszerzése nehézségünkbe ütközött, de amikor II. János Pál Szentatya titkárnőjének, dr. Póci Klára elmesélte szemléletesen és bizonyíthatóan, hogy mi 1000 éve ott vagyunk, bizonyos oszlopok az első bazilikából és Szent István kapcsolata Rómával, akkor még azt is megengedte, és nagy izgalommal lefényképezhettük a Szent Atya dolgozó szobájában azokat a freskókat, amik a korabeli keresztes utakat mutatják Európán keresztül Jeruzsálembe. Ilyen dolgok vannak, arról nem beszélve, ugye, mint a római magyar kápolna fényképezése, amit Gerő László tanár úr vezetésével már a feltáráshoz kimehettünk Rómában, és emlékszem, ott lakhattam a Falconeri palotában, és ez egy csodálatos, ugye hát már eleve útlevélről se nagyon lehetett itt szó, nemhogy az ember kimehessen fényképezni autóval, állványokkal, felszereléssel, úgyhogy ez tényleg egy nagy öröm volt, és egyszer emlékszem, Lékai Biboros atya kijött, megszólal a telefonom, akkor még ugye nem voltak ezek a mobiltelefonok ott a szobámba, hogy jaj, hogyha érdekel, akkor ő hozott most két kódexet, és holnap kiviszi Castel Gandolfóba, és kimehetek vele. Ilyen volt a kapcsolat, ahogy ma ilyen hétköznapi kivejezéssel, hogy rúgtuk egymásnak a labdát, és elképzelheti mindenki, aki hallja, hogy ez milyen nagy dolog volt, és egyik album jelent meg a másik után.
Gyönyörű fotóalbumai, amelyeket sajnos most nincs időnk felsorolni, de már említettük, hogy városokról, tájakról, magyar vidékekről, magyar történelmi és paraszti kultúráról milyen sok képe van. Ismerté tették Európa, sőt talán mondhatjuk szerte a világon a nevét. Említette Marburg városát, a Marburgi Egyetemet, amellyel, ha jól tudom, mindmáig élő a kapcsolat. Nemrég tértek haza. Igen. Egy látogatásról.
A Marburgi Egyetemmel, mint ahogy Európával, úgy a keleti részével már említettem, hogy a magyar vezető könyvtervező könyvművészek jó része Lipcsében végzett. A Akfagyár, meg a nyugati oldalon az Akfagyár is minden segítséget megadott, úgy az Ofotértnak, mint személy szerint nekem is, de az egyik legjobb vállalatuk a Magyar Távirati Iroda mellett működő laboratórium volt, ahol miklósi igazgató úr, vagy Jeszlienő, kitűnő emberek vezették, kitűnő emberek csinálták. Ez már a múlt, de én örömmel jelenthetem, hogy élő a kapcsolatom ezekkel a mérnökökkel, akik ugye már nyugdíjasként, Jens Klok barátom, aki a professzionál szektornak volt a vezetője, aztán az Egyesült Államokba vezetője, mi nyugdíjas, nem olyan régen volt itt nálam, és Klaus Bühren, aki a amatőr nagylaboroknak volt a főnöke, és ott lakik Leverkusen mellett, ott megszálltunk most, amikor hazafelé jöttünk a Ruhrvidékről. Ugye a Ruhrvidéken én nagyon sokat fényképeztem a 80-as években, mert egy kiáltás kapcsán a József Albers Múzeumban volt egy kiáltásom, és megdöbbentett, ugye ismerve azért a kelet-németi part, meg ismerve Oroszországon egy-két helyet, meg ismerve a magyar helyzetet, hogy mennyire a Ruhrvidék megtalálta, egyébként is a kedvenc helyem egyike, ugye nagyon sok nemzetiségű, tehát az a kapcsolat, az a közvetlenség, ugye, mert ezek lengyel, szlovák, magyar bányászok, szegény emberek összessége. És megtalálták azt a módot, ahogy átálltak a komputeriparra, komputertechnikára, még a bányák a mai napig nem zártak be teljesen, de azt hiszem, még mindig az a terv, hogy bezárják őket, többé-kevésbé azért működnek bányák, mert bányagépeket szállítanak az egész világra, és hát ahhoz kell nekik egy ilyen próbaüzem. Az egyik legfontosabb kapcsolat, ugye az első ilyen testvérvárosi kapcsolat volt, azt hiszem Európa nyugati és keleti fele között a botropi kapcsolat Veszprémnek, mert Veszprémben volt egy komoly bányagépgyártás, a Ruhrvidék meg örömmel fölvette a kapcsolatot, úgyhogy Maróti Rezső vezetésével és a botropiakkal néha igen éles helyzet alakult ki, végül is engedélyezték ennek a kapcsolatnak a megalakítását, létrejöttét, és a közelmúltban is volt egy jelentős delegáció Botropból, és az én kiáltásom nyílt nem olyan régen a Ruhrvidéken, az August Everding központban, és ott meg kint volt a polgármester úr Veszprémből, és a Hegyes Halmi László is, aki a kulturális veszprémi központnak az igazgatója. Úgyhogy ez a mai napig egy szál a múltból.
Nem hallgathatjuk el színelméleti kutatásait. Nemrégiben a Színek és a fény tettei és szenvedései címmel a Veszprémi Művészetek Háza gondozásában jelent meg egy könyve, és nem hallgathatjuk el, nyilván sokan ismerik, a budapesti nagyvásárcsarnok gyönyörű lépcsőházában található, szivárványos színekben pompázó tojást. Mesélne nekünk erről, minek az eredménye ez az alkotás?
1989-90 körül Cserny József ipari formatervező Kossuth Díjas barátom felkérésére a Soproni Faipari Egyetem mellett megalakítandó művészképzéshez készítettem egy ilyen szintani tanulmányvázlatot, elképzelést, ami aztán megformálódott más formában, hát én személyesen nem is értem volna rá ezzel hosszabban foglalkozni, és ennek kapcsán a szakirodalmat átnézve döbbenten tapasztaltam Goethe színelméletének a nagyságát, és másik oldalról a tulajdonképpen ismeretlenségét. A színes fényképezés 100 éve létező technikája ellenére azokat a kísérleteket, amelyeket Goethe elvégzett a prizma segítségével, és megfigyelt, elbandukolt egy kártyafestőhöz, és az ő vázlatai alapján elkészültek ezek a színes kártyák. Ezek a színes kártyák ugye a színelméletnek a különböző kutatási eredményeit mutatják, és feltételezik, hogy ezt megértjük. De színes technikával mérhető jelenségként elkezdtem ezeket feldolgozni, és mivel a Soproni Faipari Egyetem közel áll a fához, az erdőhöz, a mezőgazdasághoz, volt módon Vancouverbe is találkozni ennek az iskolának az ottani szárnyával, akkor adódott ez az ötlet lehetőség, hogy a legremekebb, amit be lehet ezt mutatni, ez a tojás. Méghozzá a hófehér libatojás szinte beszívja és visszasugározza a színeket. Ezzel a technikával, színes technikával, később már a digitális technikával földolgoztam a Goethe-i színelméletnek a nagy részét, és egy német kiadó, a Zeman Verlag segítségével ez német nyelven megjelent. A német kiadással együttőben kaptam segítséget Hegyeshalmi Laciéktól, Lászlótól és Veszprémtől, úgyhogy megjelent a könyv szinte egy időben a némettel magyarul, ez 2012-ben történt.
Igen, értjük a címét és a színelméleti kutatásainak a lényegét, azonban azt a szót kiemelném, hogy a fény tettei és főként szenvedései. Mit jelent ez?
Igen, ha valamilyen jelenséget akarunk bizonyítani vagy megismerni, hát akkor mindig megnézzük az okokat és megnézzük a változásokat, amiket okozott. Két oldala volt ennek, az egyik az, hogy én megfigyeltem művészeknél, mint Szóbel Béla bácsi, Gyarmati, Tihamér, stb., hogy mind a ketten hosszú szépkort értek meg, bár tényleg az elmúlás pillanataiba is még festettek. Tehát a festék, a szín, az legalább egy olyan maradandó kábítószer, mint a szó, mondhatom ugye egy költőnőnek. És amikor elkezdtem ezeket a szín összehasonlítás és egyéb táblázatokat csinálni, akkor egyre jobban beleszerettem. Úgyhogy most már életnagyságú színtárcsát állítottam ki például a közelmúltba Egerben. Ez a színtárcsa valószínű szintén majd ebbe a színtérbe átkerül a vásárcsarnok, központi vásárcsarnokba lévő színtérbe, és itt a fény tettei és szenvedéseibe ugye egyszer a tojáson lehet látni, ahogy Goethe megfogalmazta, amikor a prizmán keresztül a fehér falra nézett, és nem látott lényegében semmit, aztán a sötét irányába is nem látott semmit, és a kettő határán kialakul a hat alapszín. És ő ezt rögtön fölismerte, hát ezt azóta Goethe életművét kutató irodalmi munkásságát jól ismerő emberekkel is egyeztettem, ugye ez az arisztotelészi színelmélet, mert Goethe a Faust kapcsán nagyon mélyen elmélyült és tanulmányozta többek között Arisztotelész tudományos munkásságát. Érdekes, ugye, hogy a Vallások és a színek című fejezetnél ugye a keresztény tanítást Farkas Attila segített földolgozni néhány fotóval, amit készítettem. A színek és azok hatását és azoknak a bibliai ószövetségi feldolgozását meg hát rajta más segítségével néztük. És ott is rendkívül érdekes, ugye, hogy az ókori Izraelben a nappali ruhák kék-fehér vagy vörös-fehér csíkosak voltak. Na most ezt a ráleztő kiakasztották az ablak mellé, és a felkelés ideje akkor volt, amikor az ég kivilágosodott. És amikor az ég kivilágosodott, akkor a színek megjelentek a ruhán. Amíg sötét volt, vagy csak szürkület, addig nem lehetett színt látni. A színek megjelenése tehát a reggelt jelezte. Úgyhogy hála Istennek úgy néz ki, most nem olyan régen jöttem Weimarból, a Goethe Múzeumban ez a könyv méltó helyen ott középen van a szintani kutatással kapcsolatban, nincs is azt hiszem nagyobb átfogó mű. A irodalmi, hát ugye ez egy dolognak a másik oldala, úgyhogy ezzel folyamatosan foglalkozom.
Szelényi Károly fotóművésszel Kanyár Erika beszélgetett.
Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu